Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, az Akadémiai Könyvtár Agora program rendezvényén. Évek óta időről időre bemutatunk könyveket, szerzőket, úgy szoktuk mondani, hogy életre keltjük a könyvtárban található irodalmat és közvetlen párbeszédet folytatunk. Különleges alkalom ez a mai, mert emigráns irodalomról esik szó. Sándor András, András Sándor, sose tudom, hogy melyik a megfelelő névhasználat, de erről majd biztosan szó esik. Bemutatásával, akinek beszélgető társa, kérdezője, Kulcsár Katalin lesz. Úgyhogy én nem szaporítanám a szót, hanem megkérem, hogy vágjunk bele a közepébe.
Szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Elég családias légkörben zajlik majd ez a délután. Egyetlen óhajtásom van ebben a pillanatban, hogy az előadás vagy a találkozás végeztével többet tudjunk meg Sándor Andrásról, illetve András Sándorról. Oldjuk ezt föl a könyveken, ugye András Sándor teljesen világos, anyakönyvezve pedig Sándor András, tehát én Andrisnak foglak szólítani. De annyit azért bemelegítő, ja, használjam a mikrofont?
Jó.
Igen? Jó, most vettem észre, hogy itt hever előttem. Hogy miért is kellett neked azért ezt változtatni? Hát az emigrációban, vagy a külföldön éléssel az is járt, hogy fölcserélődött a vezeték és keresztneved.
De nem ezért.
Tudom, hogy nem ezért. Csak ez adódott.
Igen. Amikor elkezdtem írni, akkor volt egy Sándor András nevű író, és meg kellett, én voltam a fiatal, ő volt az idős, és volt egy sztalinista regénye akkor, aztán később más lett, még ült is 56 miatt, de ráadásul Fekete Gyulának volt jó barátja, úgyhogy, úgyhogy egyszer nekem kellett változtatni, és valaki azt mondta, miért nem fordítod meg, és én milyen fejjel mondtam, jó.
És miért mondod, hogy hülye fejjel?
Már akkor hozzá? Nagyon megbántam, mert ugye mindenki Andrásnak, barátod különösen, mint a Kati. Igen. Ugye Andrásnak szólít, és hát ezzel nem tudok változtatni, úgyhogy az emberek vagy Asaknak ismernek, vagy pedig Andrásnak.
Igen, majd ezt a rejtélyt is megoldjuk. Na most arra gondoltam én, hogy egy rövid kis verset felolvasok, ezt a beköszöntőnek is szánom, és elárulom, mert hisz itt nem krimiről van szó, hogy a végén ugyanezt a verset fogják hallani. Akkor nem tőlem, hanem András Sándortól. Üzenet nélkül iparkodó futár. Ugye ez a találkozónknak a címe is. Egyet szeretnék, vagy jó lenne, hogyha a végén sokkal többet és mást is meglátnának, megéreznének ebben a versben, mint amit első hallásra. Tehát így szól ez a nem túl sok sor, 10 sor. Miután éveken át egy felfoghatatlan országban éltem, hihetetlen helyeken évelődtem, üzenet nélkül iparkodó futár. Egy reggel a tojás feltörése közben belém tétovázott a felismerés, a dolgok hihetetlenné talán csak akkor válnak, amikor hinni kezdi őket az ember, vagyis most éppen érkezőben vagyok. Az első kérdés. Mikor írtad ezt a verset?
Fogalmam nincs. Bocsánat, fogalmam nincs, tényleg nem tudom. Lehet, hogy Kaliforniában, de lehet, hogy már Washingtonban, nem tudom. De biztos, hogy Amerikában írtam már.
Mert hogy azt írtad, hogy most éppen érkezőben. Hova érkeztél?
Amikor a verset írtam.
Lélekben, jó. Akkor itt
már... Nem helyi érkezés volt. Nem.
No, hát akkor... Ezt az Embervasió című kötetben találhatjuk ezt a verset, majd Bakó Anna Mária megérkezik ezzel a kötettel is. Ez a Kortárs kiadónál jelent meg, azt hiszem 91-ben körülbelül, ugye ezt? Meg tudom nézni, de...
Hát 65 éves koromra, úgyhogy az 99, 99 kellett.
99, mert itt látom a dedikációba
is. Éves.
Na, nem vagyok egy nagy filológus, bocsánat. Szóval 99-ben, ez egy gyűjteményes kötet. Úgyhogy, és hát azért is, nem tudom, figyelték a verset, hogy első hallásra talán egy kicsit nehéz is megérteni, felfogni. Nem akarunk sokat, mert megegyeztünk az életrajzzal bíbelődni, de azért csak el kell kezdenünk onnan, hogy, hogy hova érkeztél a világba. Tehát milyen család, milyen környezet, és milyen helyen zajlottak azok a bizonyos 50-es évek, hiszen 56-ban mentél el. Tehát ez az első szakasz az életedben. Sőt, ez már megteremtette az írót is.
Hát tényleg röviden szeretnék, mert Budán születtem, illetve abban az utcában most is van lakásunk, de az véletlen volt. És hát a Fenyves utcai átlán, amikor jártam, utána
a Mátyás... Bocsánat, hallják hátul is?
Lehet ezt hallani? Ja, a Mátyás Király gimnáziumban jártam, aztán az beolvadt és lett belőle második Rákóczi Ferenc gimnázium. És hát én 17...
A szüleidről mit tudható?
Hát a apám az magántisztviselő volt, anyám végezte azt hiszem a számviteli iskolát, vagy főiskolát, vagy mit, és kozmetikus volt és képzőművész is. De
testvéred?
A testvérem egy 16 évvel fiatalabb testvérem van, aki Amerikában él. Amerikában él, és ő a nevelőapámtól van, akit nagyon szerettem már, mert a nevelőapámat, öcsémmel teljesen jó állapotban, jó viszonyban vagyunk. És hát nem tudom, hogy teljesen mi
ez. Ez egy polgári család volt,
teljes
ugye?
Teljes polgári család. Apám a Hódmezővásárhelyi, az egész család Hódmezővásárhelyi. Úgyhogy én a gyerekkoromnak a nyarait és a hát a gimnázium idejében is a nyarakat mindig Vásárhelyen a nagyszülőknél töltöttem, illetve Mártéjon, mert Márté Vásárhelynek a... Hát volt, akkor kicsi volt, nagyon pici volt, tudom, hogy föl...
Hát van a falu, és volt Mártéjon a hullámtér, ami kim volt a tanya. És én most döbbenek meg, mert én nem tudtam, hogy te jártál Mártéjon, én gyerekkoromban ott sokat nyaraltam. És van még egy dolog, hogy hogy alakulnak a barátságok. Hát András Sándor abban az utcában lakott, ahol én is laktam, aztán az Attila úton, három háznyire egymástól. És ez már hát jóval később derült ki, tehát, amikor én kicsi voltam, akkor nagyon könnyen lehet, hogy egymással szembe jöttünk.
Lehet.
Ezek viszont, de ezt a Mártét, ezt nem tudtam.
Mártét akkor nagyon kicsi volt, tényleg csak egy kis halászfal volt. Én egyszer voltam 90 után ott, akkor alig volt fölismerhető. És hát az apám miatt így kerültem oda. De Vásárhelyt nagyon szerettem, és máig is bennem él. Még versem is van ebben a kötetben róla, ami egy tényleges... Ezt a sokszori tényleges élményen alapult, hogy a nagyanyám kiküldött a tehéncsorda után, hogy szedjen föl a tehénlepén, mert ő azzal tapasztotta ki a kenyérsütő kemencét, ennek volt az udvaron. Hangosabban beszéljek? Magda nem nagyon hallgatom.
Egy távolabb tartsam?
Távolabb, hogy nem
fogjálom. Jó.
Bocsánat.
Jó. Köszönöm, mert minden mikrofonnak más a lelke. Hogy ezt el kell.
Ez el kell?
Nem, távolabb.
Kicsit. Igen, mert van, ahol majdnem be kell kapni a mikrofon, de itt akkor nem. Na akkor most jussunk el odáig, hogy felnőttél.
Szóval a Rákosi Egyetem után én orvos akartam lenni, de aztán elkezdtem verset írni, méghozzá azt is tudom pontosan, hogy a koreai háború nyarán, és azért kezdtem nem szerelmes verseket, hanem olyan állati nyomasztó volt itt Pesten a hangulat, úgyhogy ezek ilyen rímtelen, nem maradt meg semmi, mert hát talán kiderül, az egész lakást végül is szétvitték, amik szétvitték. Úgyhogy nem tudom, hogy nincs meg. Na.
Várj, akkor 16 éves voltál, amikor az első verset írtad?
Hát akkor ezek szerint 16 éves voltam, igen. Volt egy, és magyar tanárnőknek azt hiszem közel volt hozzá, Vaszoni né volt, és ő volt a Benedek Eleknek az unokája, úgyhogy mindig beszélt a nagyapáról. Nagyon szerettem, a nagyon kitűnő tanárnő volt. De ez már a gimnáziumban volt. És úgy érzem, végül is magyar szakra jelentkeztem, elkezdtem publikálni, 17 éves koromban kezdtem publikálni.
És sőt, akkor már be is léptél ebbe a FIM-be, a Fiatal Írók Munkaközösségébe?
Én nem tudom pont, hogy melyik évben kerültem be a FIM-be, ami 51-ben kezdődött, tehát még amiképpen előtte nem lépettem be. Hogy hogy kerültem oda, azt se tudom. Én feltételezem, hogy valamelyik folyóiratnak küldtem verset, és azok passzolták át az Írószövetségnek. Volt egy ilyen Fiatal Írók Munkaközössége. Épp a múltkor mondtam, hogy furcsa módon az az érzésem, hogyha engem leszámítanak, nagyon jól választott, aki választott, mert ott volt a Csóri, ott volt a Nagy Laci felesége, ott volt az Abodi Béla, Szécsi Margit, ott volt az Abodi Béla, ott volt a Vizincei István, Ősi István, Németh Feri, Gömeri György, Márton László, Takács Imre, akit nagyon szerettem. Szóval valami, mit csinálják? Nem tudok vele jobban csinálni.
Kicsit messzebb. Kicsit messzebb a szától.
Úgyhogy egy nagyon jó társaság volt, és 53, nyilván már a Nagy Imre időszakban hozzánk eljött I, és ott ismertem meg.
De I-estől te hallottál valamit, amit nem tudom akkor, hogy fogadtál, valószínűleg egyetértettél vele, hogy az irodalomnak a feladata az, hogy...
Igen, ő mondta azt, hogy író jöjjön beteg a tehenem. Ugye, szóval, hogy Magyarországon az írónak sajnálatos módon mondta különben, ilyen feladat. Ezt meg is írta.
Ilyen küldetése és feladata van. Úgyhogy ez az üzenet nélkül iparkodó futár nekem itt visszaköszön ebből az emlékből. Tehát akkor az irodalomnak üzenete volt. Sőt, napi, hétköznapi üzenete. No, akkor tereljük az éveket.
Hogy a Szabó Lőrinc is bejött, és hozzánk jött először az Írószövetségbe. Az Ősi hozta be, arra emlékszem. Uh-huh. És arra is emlékszem, hogy mi volt. Jó alkalom volt. Körbeültünk egy ilyen hosszú asztalt, egy szemináriumi asztalt, és az asztal fölül mindig a meghívott vendég.
Neked ki tetszett igazán ebből a társaságból?
A mi társaságunkból?
Már az írókból, a felnőtt írókból. Ja, lett-e, aki már példát mutatott és követendő?
Hát nekem őszintén a Szabó Lőrinc tetszett a legjobban, a legérdekesebb volt, és amiket mesélt, én szerettem is, különben az I.S. Gyulát is nagyon szerettem, tévedés ne essék, amint az írásait. De a Szabó Lőrinc, mikor mesélte, hogy kell úgy írni, hogy a rím, hogy a tücsök zenénél a rímeket nem is lehet észrevenni, és hogy azt, hogy mennyire szándékosan csinálta, és hogy már a késői Shakespeare fordításoknál, és a Shakespeare is úgy csinálta az enjambanokat, az átkötéseket, hogy ne lehessen a rímeket esetleg érezni, vagy a verset magát ne lehessen érezni. Amit aztán kint Angliában megtanultam, hogy a színészek tényleg nem verset olvasnak, hanem beszélnek.
Mondják, igen. No, hát akkor tegyünk téged egyetemistává. Szeged. Miért Szeged?
Oda vettek föl, nem vettek föl Pestre, mint kiderült a polgári származás miatt. Ami félreértésen alakult, mert volt egy baráti körünk, és az egyik, aki az valami pártag volt, benne volt az egyetemi pártagságra, más. Négyen voltunk ilyen barátok, és ott ismertem, mert mind a három az dunántúli volt különben, köztük a legismertebb a Szederkényi Ervin lett, mert ő lett a jelenkornak a főszerkesztője,
a Pécsi
folyóiratnak. Van egy másik, aki ebben a maga nevében nagyon jól ismert, Ördög Ferenc, egy nyelvész lett, helytörténész nyelvész, ilyen vastag akadémiai könyvei vannak. Na mindegy, és ő jött egyszer hozzám, hogy te azt mondják, hogy nektek bérházatok volt. És mondta, hogy nekünk bérházunk nem volt, a saját villánkban, négy szobás villánkban laktunk. Azt mondja, jó, akkor elintézem, és aztán nem is hallottam soha többet erről a dologról. Na mindegy, oda vettek föl, én borzalmas szerencsétlen voltam. Akkor is megpróbáltam mindent megtenni, hogy Pestre kerüljek, de akkor már kiderült, hogy egyik nagyon szerencsés dolog volt az életem, hogy Szegedre kerültem. Hihetetlenül megszerettem a várost, és annyira, hogy egy szemeszterre, mindegy, hogy miért, föltetettem magam már a Nagy Imre időszakba, és utána visszamentem Szegedre. Úgyhogy Szeged az egy csodás.
Ott be is fejezted az egyetemet?
Én államvizsgáztam 50.
És akkor a magyar szakos voltál csak? Vagy
egy szakos voltál? Ez nagyon, nagyon rövid ideig tart ez az egyszakosság.
Szóval akkor ez egy boldog korszak volt, de mit éreztél a körülötted lévő világból? Tehát mi volt, ami irritált, ami idegesített, ami feszültséget jelentett 50-es évek?
Az 51, az 52-es, mert mindenképpen csak az 52-es év volt, meg az 53-asnak az eleje, ami Rákosi időszak volt. És az már megkezdődött Pesten, de Pesten nem éreztem, mert nem én vásároltam, meg stb. De Szegeden nem volt semmi. Szóval 4.-5. körül elfogyott a cukor az üzletbe. Szóval hihetetlen volt a nyomás, és hát a nagynénémtől pedig, aki vásárhelyen volt, élt, attól tudtam, hogy emberek, a parasztoknak nincsen kenyére valójuk. Hát kénytelenek kenyeret venni, szóval az egész az egy elég nyomasztó, szóval nagyon nyomasztó.
De kitelepítésekről hallottál?
Hát persze, barátomat is kitelepítették, de az a gimnáziumban volt. Hát én 52-ben érettségiztem. Hát a Vitéz György, akivel aztán később az Arkánon folyóiratot is csináltuk Amerikában, őt kitelepítették, akkor a Non Iván Tamás, aki a Claire Kenneth volt a aki Kende Klára magyarul, annak volt, nagyon ismert volt annak idején az Éjszaka Kairóban, meg a Rendezvous Rómában. Idősebbek ismerik, és ezek a könyvek, hát ő neki volt a fia, mert neki az első férje az a Non nevű Európa futóbajnok volt. A második volt a Bártosi Ferenc, a Feri bácsi, aki unokaöccse volt különben a kivégzett Bártosinak. De mindegy, az szintén a mi galerink tagja volt, szóval négyes, megint...
Szóval galeritek volt.
Galerink volt, igen.
És hosszú hajatok volt?
Hát hosszú hárink volt.
És csőnacitok volt?
Csőnacink volt, de azt nem nagyon lehetett Szegeden hordani.
Mi járt érte?
Hát eltanácsolások jártak. Nem volt szabad, nem. Úgyhogy nem is volt különben, mert nem volt ruhám, de az első csinált öltönyöm, az csőnadrág volt. Gyönyörű gőzarvaló cipőm is volt, ez már 56-ban ja, volt tulajdonképpen. És az Pesten tudtam csak hordani.
No, hát azért is kérdeztem ezt, hogy értél el 1956. október 23-áig, és hogyan jött utána a döntés, hogy innen menni kell, illetve ennek is megvan a története, ezt te majd most elmeséled, hogy
hosszú történet. A lényeg, tényleg hosszú történet, én nem akarok
belemenni. De tömörre fogva.
Tömörre fogva, csak a legvégét, én 24-én kora, szóval hajnalban tulajdonképpen bementem az Írószövetségbe az Attila utcából. És aztán onnan átmentem az egyetemre, ahova én már nem jártam nyilván, de a Gömöri nevű György, aki öltő volt, és ismertem ugye a filmből ismertem. Ő ott volt, és tudtam azt is, hogy egyetemi ifjúságnak a szerkesztője, vagy főszerkesztője volt akkor. És attól kezdve én egy hétig nem is mentem haza. A lényeg az, hogy az egyetemi ifjúság az a egyetemi forradalmi diákbizottságnak a lapja lett, és én attól az első számtól dolgoztam vele, sőt az első számban meg is jelent egy írásom, és már összefogva a végén, tehát már 4-e után, valahogy 9-10, azt hiszem 9-én jelent meg az utolsó számunk, ugyanott nyomták, ahol akkor már a Népszabadságot, de éjszaka kinyomták még a egyetemi ifjúság utolsó számát. A bizottság úgy döntött, hogy küld egy delegációt Bécsbe, hogy szervezzünk meg egy nemzetközi konferenciát, diákkonferenciát, ami elítéli a szovjet támadást.
Egyet, bocsáss meg, hogy itt megszakítok. Váratlanul ért téged?
Mi?
56. október 23-a, ami akkor történt.
Teljesen váratlanul ért, de nem akarok belemenni, mert akkor el kéne mondani, hogy miért. És az egy hosszabb történet.
Egy mondatban nem,
nem
lehet?
Nem lehet. Nem lehet egy mondatban. Nem voltam az országban.
Hihetetlennek tűnt?
Hát elég hihetetlennek tűnt. A Lukács cukrázába ültem és írtam valamit, és utána lett volna egy randevú 7 órakor a fény presszóban.
Budán, Margit Hídnál?
Almost a báv van, igen. Még ki van írva az, hogy fény. Uh-huh. És ahogy megyek le, hogy felszálljak a villamosra, sarkon, az oktogonon nézem, hogy látom, hogy ki van téve valami, és olvassák az emberek. Ott voltak kitölve a pontok. Én nem voltam az országban előtte, és na mindegy, mondom, hogy az túl részletes lenne, nincs értelme. A lényeg az, hogy akkor megindul, nem lehetett már felszállni a villamosra. A villamosok álltak, és mire elértem a Nyugatig, addigra a Váci útról jöttek.
Randevú ugrott.
Randevú ugrott, és sose láttam azóta, amint előtte való napok óta ezt az illető asszonyt, lányt. Leveleztünk még Oxfordból egyszer, kétszer, de kész. Na mindegy, és akkor jöttek, a Váci útról jöttek gyári munkások, teherautón, és én fölkapaszkodtam, és így kerültem a... addigra tudtam, hogy miről van szó. Az, hogy piros, tehát a bőr, az egészről nem tudtam. Nem tudtam, mert nem... Mert el tudom magyarázni, hogy miért hosszadalmas lenne.
A lényeg az, hogy
ott voltam a parlamenten, ott voltam az egész este.
Rádióhoz is elmentél?
Rádióhoz nem mentem el, volt, aki elment onnan, én onnan hazamentem, és másnap este 10, anyám volt ott véletlenül a rádióban.
Na jó, akkor az, hogy te 56-ba átmentél a határon, annak ezt most már...
Az meg volt szervezve.
Az egy szervezett út volt, tehát nem úgy indultál, nem, mint mások, hogy nekivágunk, átcsúszunk.
Nem is...
Küldetéssel, feladattal mentél.
A feladat az 2 hétre szólt, az volt, hogy 2 hétre mert vissza kell jönni. Én nem tudtuk elintézni, amit akartunk Bécsben, mert semleges volt, és a Diákszövetség is semleges volt, és politikai dolgot nem voltak hajlandók csinálni. És akkor valaki jött, hogy az oxfordi diákok nagyon lelkesek, és így kerültünk a Gömörivel együtt. Ketten a 4 közül visszamentek Magyarországra. Az egyikük az, hogy a mennyasszonyát kivigye, de mi a Gömörivel ketten mentünk. Eljutottuk Oxfordba, Oxfordból összeszedték tényleg a hallgatók a pénzt, és ebben eljutottuk Leidenbe, ahol a Nemzetközi Diákszövetségnek a titkársága volt. Ott kiderült, hogy ők is politikamentesek, tehát semlegesek, így szépen hazamentünk, ennyi hozzátartozik a történethez, mert mire ez mind lezajlott, addigra már az elmúlt december 6-a...
Bezárult a határ.
Nem, jött a hír, hogy letartóztatták a diákbizottságot és a munkástanácsot ugyanegy napon, december 6-án, de addigra már én már előtte tudtam azt, hogy anyám Bécsben van, ugyanis anyám úgy tudta, hogy én visszamegyek, mert volt egy beszélgetés, hogy ne jöjjek, és én mondtam, hogy én visszamegyek, mert nekem, hát én mit kezdjek íróként, magyar íróként külföldön, és akkor hívtak, telefonáltak, hogy tűnjek el. Aha. A lakásból, és anyám megijedt, hogy értesítsen engem. Furcsa módon, kb. A forradalom alatt a telefon működött, szóval az egy hihetetlen dolog volt, hogy ezek a közszolgálatok magától értetődőnek tűnik, aki itt volt, az tudja, mint a Miklós is, hogy mindezek működtek. És a telefon is tökéletesen működött, de hát külföldre nem lehetett telefonálni. És különben is hova telefonáljon. Úgyhogy anyám eldöntötte, hogy kimegy Bécsbe és megtalál, és megmondja, hogy ne jöjjek vissza. Nevelőapám mondta, akkor ő így már mondja, hogy viszi az öcsémet, akkor mondta nevem, akkor ő is megy, és így kerültek ők ki Bécsbe, és anyám olyan asszony volt, hogy engem nem talált meg, mert pont aznap hagytuk el Bécset, amikor ők Pestre, viszont hogy hogy azt máig nem tudom, sosem mondta el, de megtudta, hogy én Angliában vagyok. Úgyhogy mikor mi 3 nap London után Oxfordba értünk, akkor jött valaki egy távirattal, hogy az anyám Bécsben van. És ők onnan egyenesen Amerikába mentek, és őszintén ezért kerültem Amerikába végül, mert én 4 évig nem is láttam őket.
Igen, mennyi idő, akkor 4 évig maradtál Angliában?
Hát összesen, igen. 61-ig.
Mária, én arra gondolok, hogy most egy verset adjunk át a közönségnek. Ez egy sláger verse András Sándornak. Én is itt hirtelen megálltam.
De emiatt maradtam már András Sándor, hogy ez
igen,
fölállt,
az Asak beadványa az ENSZ-hez. Tehát ez az Asak, ez is a Sándor András, András Sándor névből is jön ki a monogramokból, ez is az ember passióban van. Tartsam, fogjam? Vagy?
Nem kell, tulajdonképpen majdnem tudom, nyilván tudom kívülről, de...
Ezt hol írtad?
Hát ezt Oxfordba írtam. És ez meg is jelent abban, szerintem 58 vagy 57-ben jelent meg, szóval ez egy nagyon régi vers. Én András Sándor Autonóm Köztársaság kérem, hogy vegyenek fel a hatalma körében, mert megcsalt mind ki eddig képviselt, én magamat akarom képviselni végre. Faképnél hagytam minden hatalmi tömböt, mely harsogta, hogy életem érte. Boldogan adom, és most jelentkezem, tömegbázis és ember, vagyis a nagyok közt is legnagyobb hatalom. A Föld üres saktábla, s nélkülem nincsen játék, mert én vagyok mind a két támadó csapat. E kuncogó világban önmagam ellensége, aki elvetemültem, a torkomon ragad. Nekem nincs repülő, se bombám, se rakétám, se atomhajtott flottám, se távfegyverem. Csak hagyományos vágyakat tárol köztársaságon, tudom, ki nincs velem, nincs azért ellenem. Elég volt, dühig untam, nem magyarázza senki szurony komolyan, hogy én mit akarok, ezt vagy azt. Megvallom többnyire mind a kettőt, az én lelkem nem mosták tisztára angyalok. Keresem magamat, így él köztársaságom, tévedni bátor, és találgatni szabad. Kérem, hogy vegyenek fel a hatalmak körébe, s ha nem, rám a jövőben ne számítsanak.
Miért áll lett ez a vers nagyon ismert? Dühös voltál, indulat van mögött. Megkérhetnélek még egy verssel számüzetésben? Jó? Van kedved hozzá?
Hát?
Na jó, akkor itt van. Látod? De maradj ülve, és akkor inkább a mikrofon kérdezik.
Nem. Annál egyet, hogy én beszélni sem szeretném, tanítottam, és megszoktam, hogy állok, sőt sétálok is közben, úgyhogy nekem én sétálasz nem szeretek vele beszélni. Ezek számozott szakaszok, egy. Az önzés vezetett, mint milliómosságba a szegényt. Gazdagságomra vágyik mind, akitől elszakadtam. Micsoda gőg, megoszthatatlan vagyomban dúslakodni. Micsoda büntetés. 2. Elmondhatom, mi bánt ma otthon? Csak azt, mi bántott, és mi bántana. Megfoszt már tér és idő az előny örömeitől. 3. Mivel megindultam, választanom kell. Át kellni, maradni? Itt a Rubikon. Fel kell lázadnom tér idő ellen, vagy meg kell szokni a helyemet. Ezt rég olvastam. Ruhám, ez a negyedik és utolsó. Ruhám, amiben jöttem, régen elkopott már. Testemben nem él sejt, amely kihozott. Ideje, kivettem a végső ábrándot is, már ideje megértenem, hogy nincsen átkelés. A Rubikon vizéből kijutnom nem lehet. Fel kell lázadnom tér-idő ellen. Meg kell szokni a helyemet.
Sikerült?
Hát mi úgy éltünk, ezt hagyd mondjam, most tudom, hogy a Kati úgy is kérdezné. Én úgy éltem, hogy ha 100 évig élek, akkor is kint leszek. Tehát, hogy itt 150 év lesz megint. És ezt tudom, hogy az én barátaim mindig élték meg. Szóval számunkra ez egy teljes beletörődés volt, hogy ez marad. Hogy nem lesz, egyszer vége lesz, azt tudtuk, de hogy nem fogjuk megélni, abban elég biztosak voltunk. Szerintem Magda is úgy van vele.
Igen, mert amikor Nagy Imrét kivégezték, akkor nagyon egyértelmű lett, hogy most már nincs vissza.
Hát ez később készült, mert Nagy Imrét 58-ban végezték ki, és az a kis vers, amire célzol, az 58. Hát 58-ban végezték ki.
Igen, igen. Azt a verset is meghallgatjuk majd, de most kérdezek, Angliától te sokat kaptál. Mestereket kaptál, példaképeket, tehát Csészabó, akkor Szabó Zoltán, Határgyőző is ott volt már, és kortársak között egy csomó írótárs lett. Tehát Gömöri György, Siklós István, Cigány Lóránt, Sárközi Matyi.
Sárközi Matyi.
Igen. Így hirtelen az agyamat kellett tornáztatni. Úgyhogy végül nagyon jó helyre csöppentél, tehát az itthon megkezdett íróságod, az folytatódhatott. Vitted-e ezekhez a nagyokhoz, a mesterekhez azt, amit megírtál?
Annyit szeretnék elmondani, ezt mindenképp el akartam mondani, mert végeredményképpen nem csak rólam van szó, hogy azt hiszem, hogy akik itthon éltek, vagy akik sokkal fiatalabbak és az egészet nem élték meg, azoknak nincsen fogalmuk, hogy hogy az hogy volt kint. Hát az úgy volt kint, hogy először is Londonban, ahova kerültem, ott volt egy kis magyar, szóval írók, voltak írók egy, akkor voltak olvasók, az kettő, és aztán volt a emigránsok, vagy a kint kikerült magyarok. Ez három különféle csoport. Nem mondom, hogy nincsen, nem volt átjárás, de az mégiscsak három különféle csoport. Na most az írók azok összetartoztak, akárhol éltek. Teljesen mindegy, hogy melyik országban, mert mindig találkoztunk, mert voltak találkozó helyek. London az egy különlegesen jó hely volt, mert ott volt a Szabó Zoltán, ott volt a Csészabó László, a Csészabó felesége, a Bözsi, ott volt a Határgyőző, és hát volt egy kis magyar kolónia közülünk is, ahogy említetted. Ott volt a Lóránt, ott volt a Magda, ott volt hát somóan volt.
A Szepsi Csomborkör.
És aztán ott alakult ugye a Szepsi Csomborkör. Na most én a Szabó Zoltánnak ilyen slapaja lettem, már december közepén indult egy Magyar Szó című újság, ami egy heti lap volt, és azt én tördeltem, én vittem a nyomdába. Úgyhogy március 15-ig tartott ez az újság, hanem március 15-én a Szabó Zoltán lemondott, benne van a 15. számban, és az is benne van, hogy mi mindannyian lemondtunk vele együtt, akik együtt dolgoztunk. És úgyhogy ez egy hihetetlen hely volt, én Oxfordban éltem akkor már, de hát állandóan jártam föl Londonba. És ez nem csak irodalmi volt, hát az is számított persze, hogy a Csé az a BBC-nél dolgozott, a Szabó Zoltán a Szabad Európának, a Csé Szabó felesége, a Bözsi, a szintén a Szabad Európának. Úgyhogy minden hírt, minden dolgot állandóan mindennyit kaptunk. Hát pontosabban ők kaptak, de hát akkor az ember kapta tőlük. Úgyhogy hihetetlen volt az informátság mindenről, hogy Magyarországon mi történik. És ezek az emberek, Révai András például, aki a Révai családhoz tartozó ember volt, aki háború előtt ment ki,
De nem a Révai Józsefhez tartozó
csodálkozó. Nem a Révai Józsefhez, hanem a könyvkiadóhoz. És neki például könyvkiadója a Palasz Gallery, ilyen szép művészeti könyvkiadója volt. És egy csomó embert ismert, úgyhogy állandóan, hát náluk laktam, ahányszor mentem föl, akkor vagy a Bandinál, Szabó Zoltánnál laktam, később a Siklós Istvánnál laktam állandóan. Tulajdonképpen a Lorántéknál később laktam már, amikor Amerikából mentem vissza, mert addig mindig a St. James Mansionben, a Siklós Pistánál. Na mindegy, és egy fél évig dolgoztam a BBC magyar osztályán is különben. Úgyhogy ez egy hihetetlen jó csoport volt. Most ez a csoport, megalakult a Szepsi Csombor, az én első két verskötetem a Szepsi Csombornál jelent meg.
Mit mondtak a verseidről azok, akiket nagyra tartották?
Nem tudom, az elején akkor még rendben volt, sőt, hát a Csé az mondta, hogy hát érdekes, hogy az elején, hogy hát olyasmi úgy írsz, olyanféle képpen, mint az Olzön, pedig nem is olvastál tőle semmit, hogy azáltal, hogy kikerült ide, rögtön átvetted az itteni életet. Az Zoltánnal semmi baj nem volt, amíg a 1980-as eléggé avantgard kötetem nem jelent meg, és akkor mondta, hogy hát szörnyű dolog van is, hogy nem tudunk versekről beszélni egymással.
Szíven ütött?
Hát szíven ütött nagyon, hát itt haláláig nagyon, még azon a nyáron náluk voltam már Franciaországban, szóval nagyon életesen szeretném az Zoltánt, ezt mindenki tudja.
Hát ez mai napig is tart, mert hány évet áldoztál most itteni létedből, hogy egy két kötetbe összefoglalt?
Hát előtte is három kötetet adtam az összegyűjtetbe. Mindegy, nagyon szerettem az Zoltánt, nagyon nagyra tartottam, és tartom ma is, és teljesen méltatlanul.
Te ápolod legerősebben az emlékét.
Na mindegy, ez egy, de volt egy csoport Hollandiában, ami már korábbi volt, a Mikes-Kelemen kör. De a Mikes-Kelemen kör, ez akkor élet föl, amikor mi kikerültünk. És mi olyan sokat, szóval ők sokat jelentettek nekünk, de tudom, hogy mi is rengeteget jelentettük nekik.
Hát itt tehát generációk találkozására.
A Csének a fia, hát a Csének a fia is kijött, az András, ugye, aki most halt meg. És tudom, hogy a Zoltánnak is teljesen, ott voltunk egy fiatal gárda, fiatal írók, ugye, otthonról. Tehát volt egy ilyen eleven kapcsolat, és ők azáltal is, hogy a rádiónál dolgoztak, mind a ketten ugye nagyon eleven nem tudták, hogy mi történik.
Nem véletlen, hogy osztályfőnök úrnak hívtátok Csé Szabó Lászlót, ti valóban egy ilyen gyerekek voltak hozzájuk képest, akikre odafigyeltek, és neveltek is titeket.
Igen, hát a Csé. Na, a Csé az Laci bácsi volt mindannyiunknak, különben a Sárközi Matyinak, és éppen tegnap említette őt, és akkor Laci bácsi. A Zoltán mindannyiunknak Zoltán volt, és kész. Szóval a Zoltán az fiatalabb is volt persze, mert a Csé az 5-ös volt, a Zoltán meg 12-es, az számít, az a 7 év, de nem ezért, hanem azért a Zoltán az hihetetlen fiatalos volt. A Csé, akit nagyon szerettem, tényleg nagyon szerettem, és hát a Bözsit is, és számtalanszor voltam náluk, és ők, amikor fölmentünk, vagy fölmentem én, és ez nem kivételezett voltam, mindig meghívtak. Szóval nem tudtam úgyhogy utána, amikor én Londonba mentem, akkor mindig, ahogy tudtam, meghívtam a Csét, akkor már Bözsi meghalt, már akkor utána is, hogy vendégmében, mert nem tudtam volna visszafizetni soha, most a szónak a emberi, nem a pénzvét értelmében, hogy mit jelentett az, hogy a Laprégó ott volt a közelében a Szohóban a Szabad Európának, és a Csé ugyan a BBC-ben dolgozott, de ebédre mindig átjött a Bözsivel, Bözsihez, és akkor ott együtt ebédeltünk, számtalanszor. Ez egy nagyon, most ott volt a Mikes-Kelemen kör, és az első igazi nagy gyűlése, az összejövetele, az már 56 után volt, és azon mindannyian ott voltunk. És ott voltak akkor már a párizsiak is, Csipors Gyula,
Pap Tibor, Nagypál.
Igen, ők is, és a Karácsony Endre, Karácsony Bandi, és hát mások is. Úgyhogy az egy jambori volt, na, az egy teljes jambori volt. nagyon jó szövegek, nagyon jó előadások, nagyon jó ivászatok a végén, és népdalokkal kezdtük, és csasztuskákkal végeztük.
És általában. a mozgalmi dalokkal
éjfél felé, igen. És röhögtünk az egészen.
Szóval...
De mindegy. És akkor Párizsban kialakult később már, mert 63 után a magyar műhelynek a találkozói. Csak azért mondom, ezek hihetetlen fontosak voltak, és a magyar műhelyé volt abból a szempontból a legfontosabb, hogy minden második évben Párizs mellett volt, minden második évben Haderdorfban, Bécs mellett, és oda mindenki jött. Na most a magyar műhelyhez is, különben is a Szepsi Csomborhoz is, hát aki jött Angliába, akár Mészőtől, Pilinszki, az egész, a krémje, ahogy tetszik, a magyar irodalomnak, az föllépett. Londonban is föllépett, a magyar műhelyben is föllépett, és hát a Mikesnél persze föllépett. Úgyhogy én egy csomó embert ott ismertem meg. Most Washingtonban is volt a magyar klub. A magyar klub, ahhoz én 69-ben kerültem Washingtonba, a magyar klubban volt a Nagy Ferenc, volt miniszterelnök például, Kis Sándor, a Parasztszövetség elnöke, a Csisei Róna István, akinek könyvkiadója is volt, a Szegedi Maszák, a Berlini Követ Szegedi Maszák, egy hihetetlen jó társaság volt, mert a Nagy Ferenc hozta nekem az irodalmi újságot, ő előfizetett rá a párizsit. Szóval, nem mindegy, csak azt akarom mondani, hogy az irodalmi élet, az nem úgy kell elképzelni, hogy ültek magyar írók itt, meg ott, meg amott, mert ez igaz, hogy itt, meg ott, meg amott ültek, vagy Montrealba fönn, vagy Torontóba. De hát voltak állandó összejövetelek, és az emberek állandóan kapcsolatban voltunk egymással.
És volt levelezés, és volt telefon.
És volt telefon. Főleg aztán Amerikán belül különösen rengeteg telefonálás volt.
No, te most itt már mondod, hogy Washingtonban mi volt és hogy voltatok. Európában jól érezted magad, helyeden voltál, biztonságban voltál, elmentél túl az óceánon. Egzisztenciális okok is voltak ebben?
Csak azok voltak.
Ugye? És te aztán Washingtonban német tanszékre kerültél. Ezt mikor tanultad? Oxfordban szerezted a német?
Olyan, ott kaptam ott lettem germanista.
Úgyhogy akkor jön egy magyar, amerikai egyetemen, mit tanít németet? Úgyhogy ez akkor elég
logikus. Négy évet tanítottam azért magyart is a Berkeleybe, de utána, közben doktoráltam Los Angelesben. Én őszintén, én európai maradtam mindig, és ezt... A nyarakat mindig Európába töltöttem, egy kivétellel az egész idő alatt.
Akkor nehéz szívvel mentél az óceánon túlra?
Hát bizonyos értelemben, a oxfordi professzorom mondta azt, hogy én Angliában nem kapok állást germanistaként. Most egy más világ volt. Akkoriban három helyen tanítottak németet Angliában. Ezek az egyetem, amik teli van, úgynevezett Redbrick University, ez például a Brighton Egyetem, ami nagyon nagy egyetem lett azóta, az nem léteztek, nem voltak. Tehát tanítottak Readingbe, Londonban és Oxfordban. Úgyhogy azt mondta, hogy én sose fogok kapni állást, mert én nem jártam végig az angol rendszert, iskola rendszert. És ő mondta, why don't you go to America? Ugye? És akkor ő beajánlott.
Igen, mert ott mindenki jó az olvasztó tégelyben.
Hát igen, őszintén az olvasztó tégely az megszűnt. Úgy értem, hogy ez most már legalább 20-30 éve ez nem használatos, mondom.
Igen,
mondom
de neked. Az én agyamban még ott kötött.
Igen, csak az ottaniak közében már nincs, az megszűnt. Sőt, az ellenkezője van, mindenki azt mondja, hogy honnan vagyok.
Igen, és hogy egyeniség, én vagyok én, igen.
Nem, de... és hogy én francia, vagy igen, én német, igen. Vagy svéd, vagy stb. Rettesen fontos lett Amerikában. Ez a különféle
váltás,
eredet.
De akkor még nem.
Akkoriban teljesen az volt, hogy vagy ha itt vagy, akkor amerikai vagy, kész. És most is azt mondják, hogy amerikai vagyok, de. És akkor mellé mondják. És van, aki előássák a nagyapát is, vagy a dédapát, magyarok is különben, de nem csak magyarok, németek, akárki. Mert ez valahogy más lett Amerikában. Valószínűleg ez együtt van a négereknek a mozgalmával.
Hát ahogy a mozgások megszabják. Most egy kicsit, ezt lehet, hogy előbb kellett volna felolvasni, két pici rövid verset kérek én tőled a szózat, mert ez az, ami, hogy idehaza mindeközben mi történt. És egy oldalra később van a Nagy Imre, ezt a két verset, és aztán jön Amerika.
Jó, hát ez már ebbe a 1980-as, szintén a Szepsi Csongor által megjelentetett, a tényleg csomó vad verset tartalmazó kötetből van. Igyekszem lassan olvasni, ez csupa áthallás. Az a címe, hogy szózat. Éjjel hazafelé. Hova felé? Éreztem ebula fakó. E szűzi földön tapsikolnak a megerőszakolt jászminok. Na most eleve a kötetben nem megerőszakolt van.
Igen. Fantázia. Igen.
Vannak versek, nekem vannak nagyon durva verseim, de azokat nem felolvasásra szántam. Olvasni az olyan, mint amikor az ember gyónik, akkor nem, az nem közfülnek van. Fülnek van, de nem közfülnek van. Most mindenkinek a saját füle, az a saját füle nem közfül. Úgyhogy más is az ember magának olvas, mint hogyha itt elkezdi szapalni. Ez a Nagy Imre vers, ez tényleg 58-as. Utolsó kívánsága az akasztás előtt, hogy fenntartassa a szemüvegét. Amikor összerándult a testre, és előre zökkent, a fémkeretes könnyű üveg betonra hullott, és megrepett. Ha látni akarsz, vedd föl. Tedd föl, és tekints a repett világba.
Na. Akkor lépegessünk. Hát még?
Jó.
Még azért van egy kis idő.
Jó.
Nem fáradtak nagyon belénk? No, hát Amerikánál tartottunk. Te láttál nagyon jó példát Angliában, hogy él a magyar irodalom, hogyan tartottok össze. Volt ott egy nagy hiány, és ezért létrehoztátok az Arcanum című folyóiratot. Hát úgy négyen, Bakusz József, Baránszky László, Vitéz György.
Vitéz György, Kemenes Géfin László.
És Kemene.
Nem, a Baránszky később. Baránszky benne volt, mint főmunkatárs, kezdettől fogva, de akkor szerkesztő, azt mindjárt megmondom.
Ki volt a főszerkesztő akkor? Ki volt a fej?
Négyen volt főszerkesztő.
Gondoltam, teljesen, azért kérdeztem.
Teljesen köztársaság volt. És ez később volt, először ugye én a Kaliforniába kerültem, ott volt olyan költő, a Kovács, milyen Lala? A Kannás
Lajos. Én csak Tündér Lalát tudok, de az
Kannás,
más egy
Kannás volt. Nem mindegy, ott is voltak magyarok, minden is voltak magyarok, ott is volt egy magyar csoport, valószínűleg több, mint egy. De, na, aztán a Washingtonba kerültem, és utána, ez csak 78 után volt.
Hát ezek 81-ben hoztátok létre az Arcanumot, ugye?
Hát az 79.
Hát legalábbis a Borbándi féle könyv szerint.
Igen.
És hogy 96-ig tartott, de a vége az már Magyarországhoz kötődött.
Nem, hát az történt, hogy amikor én a Washingtonba kerültem, akkor 70 nyarán fölmentem Montrealba, ugyanis az említett Vitéz György, akinek a neve szerencsésebben Németh György volt, tehát nem félreérthető. Németh György az ott volt Montrealban, és hát mi nagyon jobban voltunk, egy osztályban együtt érettségiztünk, különben a Szabó Iván is abban az osztályban járt, és őket meglátogattam, és akkor ismerkedtem meg a Kemenes Géfinnel. Na most a Bakusz József, aki annak idején New York, Mount Vernonban lakott, New York előtt, elővárosában, ő tartotta velük a kapcsolatot, én csak telefonon vagy levelezésben. És akkor mindegy, 79-ben volt mindegy, amikor elkezdtük. Csináltunk egy folyóiratot azzal, hogy Arcanum, és az úgy volt, hogy négyen csináltuk, mind a négyen egyenlő mennyiségű pénzt tettünk be, és szerkesztőség volt.
És különös szerkesztőségi élet volt.
És volt egy szerkesztőség, ami csodásak voltak, meg kell, hogy mondjam, életem nagy tüneményes dolgai közé tartoznak ezek a hétvégék, amikor összejöttünk, a montrealiak lejöttek, és akkor általában senki nem jött, lejöttek időként persze Washingtonba, de általában középúton találkoztunk, és az a Bakusz volt. Később mondtam.
Bakusz főzött.
Nagyon jól főzött. Költők általában jól főznek.
Mert te is főztél,
nem? Én is főztem, igen.
Mai napig is.
Csokis is főzött, különben, szóval idén kapok főznek. Költők főznek. És ezt csináltuk, és voltak arkánumestek, Torontóban is, magánlakásban, New Yorkban is voltak. Volt, amikor meghívtak minket valahol Long Islanden egy kórházba, ahol nagyon sok ápolónő, meg magyar orvos volt. Szóval ez egy eleven dolog volt. Ez
az ápolónők rákaptak az irodalomra.
Rákaptak az irodalomra. Hát ki voltak éhezve szegények, úgyhogy egy kis magyar kellett nekik, és hát jobb hián ugye arkánum esteket rendeztünk neki.
Az arkánum szó jelentése, de ez varázsszer?
Igen, most az arkánum az úgy lett, egyszerre mondtuk ki, körülbelül hárman, a Géfin, a Pakuc meg én, de meg kellett, erősködnöm kellett, hogy van ilyen magyar szó. Én úgy emlékeztem, hogy a Ördögi kísértetekből van, a Bornemisza Péter könyvéből, de tudtam, hogy a Bakusznak a Breton a nagy ember, André Breton, és neki van egy Arkán 17, 17. Arkán című könyve, és ugye azt is tudtam, hogy a Géfinnek viszont az Ezra Pound a nagy embere, és neki van egy vers, Kései verse, Arkán benne van, Arkán C-vel is. Úgyhogy így lett Arkánum. És Gyógy ír, úgyhogy amikor a Géfin írt, minden számnak volt egy bevezető szövege, tematikus számaink voltak csak, és egy bevezető szövege, és abban a bevezető szövegben benne van az, hogy Gyógy ír. Na most, ha más nem, ez tőlem származik, mert én mondtam, hogy ez benne van a Bornemisza-ba, a Ördögi kísértetekben, és ott gyógyírt jelent. Csodaszer, az viszont már Géfin volt.
Ennek a folyóiratnak, hát mondhatom azért, mégiscsak volt küldetése.
Volt.
És ami nem jelenhetett meg idehaza. Az ott biztos, hogy megjelenhetett. Azt tudom, hogy én a 83-as tudtam elhozni, és abban jelent meg József Attilának ez a pszichoanalitikai naplója.
Két ülésben
értene, ez nem jutott eszembe, ami hát itthon teljesen tiltott és eltagadott, elfedett dolog volt. De hát a többit sajnos úgy nem ismerem, és ki mindenkit hoztatok be ebbe a folyóiratba? Hát egyrészt magatok írtatok bele, hazaiak, magyarországiak szerepeltek-e még? Tehát élők is?
Az első számtól kezdve az a helyzet, hogy 81-ben jelent meg, az első számban Jovanovicsnak volt írása, nagyon jó, még fénykép is volt, tehát egy báburól, ami a Jovántól kaptuk. Az Őrsitől volt a Ginsberger Debrecenben című írá, ilyen beszámolója.
Hogy jutottak ki ezek a kéziratok? Hát csempészáruként, nem?
Hát ezek valaki kihozta őket, vagy ők hozták ki. Az Őrsitől tudom, hogy tőle kaptam, a Szabad Ötletek jegyzéke két ülésben, azt a Lórántól, a cigány Lórántól kaptam, ő tudom, hogy a Karassoly Györgytől kapta, akik kimásolta valahogy. Úgyhogy, de aztán a Péntek Imre, meg a Géci János, szóval az Arkánumban az egy elvünk volt, szerkesztőségi elvünk, hogy minden számban van magyarországi szerzőtől anyag. És ez meg is történt mindvégig.
Hová jutott el az Arkánum?
Hát a jó kezekbe.
És hol várták a jó kezek, akiknek kezébe letette a postás?
Itt olyanok, hogy mit tudom, a Zalán Tibor, meg a Jankovics Jóska, meg egy csomó embernek a
De Európában Postáztál?
Persze, hát volt, aki előfizetett. Aztán kiderült, hogy amennyire tudom, hogy egy besúgó volt, vagy ki, de hát azt a fene tudta a Hollandiában, a Mikersnek az egyik alap embere, az volt a terjesztőnk Hollandiában.
Jól dolgozott? Két fele?
Dolgozott, hát azt, hogy két fele, azt nem tudom, de hát valószínűleg dolgozott két fele. Az sokkal később derül ki. A Sanyi milyen, nem kezdtem.
Nem a
Német Sándor, de a Német Sándor, igen. Hát a fene se tudta, hát ez előfordul. Hát az ki tudta, hogy a szakál az a Mefesznek besugója, egyik kinti alapító tagja volt, és végig besugó volt. De őszintén ez a besugó dolog, ez az a véleményem, majd mondjam el, hogy az a mennyiségű energia és pénz is, amit belefektettek, semmit nem hozott. Hát annyit hozott, hogy mit tudom, a szegény Györe Balázs nem kapott buszlevelet. Semmi baja nem történt. Hát az baj persze, én nagyon sajnáltam, de senkinek emiatt, amiket besúgtak, most el lehet olvasni különben a szövegét.
Hát azon kívül bornírt és nevetséges sztorik is vannak ezzel kapcsolatban.
Ja, de úgy értem, hogy végül is, ha elolvasod ezt a két vaskos kötetet, akkor fogja a fejét, hogy mennyi...
Ez a Szőgyényének a titkos...
Szőnyei Tamás. Szóval azért az hihetetlen, most volt akinek baja lett, de különben végeredményképpen ott van az Antal József, akinek a legjobb barátja besugó volt. A legjobb barátja volt besugó mindvégig. Semmi baja nem lett neki. Mindvégig. Szóval nem azt mondom, hogy senkinek nem lett baja, mert volt akinek nyilván baja lett. Csak ahhoz mérten, ellentétben mondjuk a román Szekuritátével, ottan volt, aki bele is halt ebben.
Igen, hát életre ment. No, tehát mindezen közben úgy hogy érezted magad a világban? Ott Amerikában? Hogy voltál?
Hát a tájat nagyon megszerettem, tengerpartot, különösen az óceánpartot, most is mentünk. Ami igen hiányzik, az az óceán, megmondom őszintén. Sose gondoltam volna, hogy látni fogok óceánt, de a víz, a tengervíz az most is hiányzik, úgyhogy amikor tudok nyaralni, akkor megyek. És ez az egyik. A másik, hogy hát kiderült, hogy, és ezt mondom, terjesztem, ha úgy tetszik, hogy nekem legalább 10 év kellett, mire kezdtem érezni Amerikát. Ott élés. Azt nem lehet tudni, hogy ez egy milyen bonyolult, milyen összetett. Hogy a nagy általánosítások, utáltam Amerikát, meg kell mondjam, Angliába értem, amerikaiak hangosak voltak, csörtettek, borzalmas társaság volt. Amíg megtanultam kint, hogy érezni csak az országot, hogy az mekkora, hogy mi egy 300, nem tudom, milliós ország, amelyik 51 államból áll, és minden államnak más rendőrsége van, mert nincs, megy az FBI, az a szövetségi rendőrség, amelyiknek nincsen semmi keresni valója igazán az államokba. De mindig, amíg megtanultam ezt, az 10 év. 5 év volt legalább, amíg megtanultam megérteni az amerikai filmeknek a tájszólásait. Szóval, na most ez fontos élmény lesz tulajdonképpen számomra, hogy miféle bonyodalmas dolog lehet. Úgyhogy, hogy Kínára gondolok például, akkor állandóan figyelmeztetem magamat, hogy hát az 1 milliárd 300 millió ember, vagy India, hát azt mondjuk, hogy India, azt mondjuk, hogy Kína, és egyrészt igaz, mert ott is van egy központi bizottság, legalábbis Kínában, de ugyanakkor hát ott annyiféle nép van, annyiféle ember van, olyan hihetetlen bonyodalmas lehet. És hogy milyen bonyodalmas lehet, amit csak képzelek, kormányozni egy ilyen országot. Hát szóval az valami, na mindegy.
Jó, ebbe bele lehet szédülni.
És a tájaknak a fantasztikuma. Szóval a Yellowstone Park, vagy a Grand Canyon, amikor hát repülőgép bent megy a kanyonban. Szóval ezek hihetetlen dolgok, és hát az indián világ. Ami a gyerekkoromban megvolt persze.
Hát az indiánt, azt belecsempészted aztán egy Gyilkosság Alaszkában című könyvedbe, ami egy krimi, és...
Ez egy krimi, de az különben, ha valakinek a kezébe kerül, ami abba etnográfia, az úgy van. Tehát én nagyon sokat tanulmányoztam őket, és a mögöttese különben az egy 1971-es törvény volt, amelyik visszaadta az indiánoknak a elvett földeket. Tudni kell, hogy mai napig az Egyesült Államok gyámja az indiánoknak. Tehát gyámsági viszony van. Na most ezt a gyámsági viszonyt, ezt, mint tudjuk, minden gyámsági viszonyt sokféleképpen lehet kezelni. Most egyik kezd dolog, ami aztán történt Nixon alatt különben még, 71-ben, Indian Lands Act, ami visszaadott milliónyi hektár, tehát több milliónyi holdföldet és pénzeket. És ez, amit én abban a regényben beleírtam, az tulajdonképpen, és hogy mondjam, mert ez tényleg, ez a része a könyvnek, többi, mint fantázia, teljes fantázia, de ez a része tény, hogy mi történik egy indián törzsi lakossággal, amikor hirtelen óriási erdőket kap. Erdőkkel gazdálkodni kell. Az indiánok azért nem volt tulajdonuk, hát az indián számára a vadállat, a tehénzem, az nem a tulajdona volt, vagy az erdő, az nem a tulajdona volt. Ha valami, akkor ők voltak aznak a tulajdona, vagy az earthmakernek, a földcsináló istennek. De nem volt tulajdon viszont. Most hirtelen hatalmas pénzeket kaptak, és a városi indiánok, mert ugye városban is laknak indiánok, azok is pénzt kapnak, azt szerint, hogy melyik törzshöz tartoztak. És ezek hirtelen erdőgazdálkodás kell például. Hát az erdőkkel vigyázni kell. Na most mi történik egy ilyen törzsi társadalommal, rezervátummal, amikor hirtelen kapitalista lesz? Az egyik dolog, ami lett, és ezt lehet tudni, játékkaszinók. Mert ők csinálhatnak játékkaszinókat. Mert ők nekik megvan a függetlenségük az országon belül. Na mindegy, szóval ez csak a háttere a regényemnek.
No, én vagyok itt a szavakat terelő juhász, úgyhogy muszáj tovább menni. Mikor jöttél először haza, és mikor jött az az elhatározás, hogy haza kell jönnöd, haza kell települni?
Hát egész röviden 90-91-ben szabadében volt az egyetemen, és akkor második feleségemmel, és akkor 3 éves kislányommal voltunk 13 hónapot, és akkor én úgy jöttem, hogy valami lakásom legyen, mikor visszamegyek, és a részletek mindegy, akkor vettem azt a házat, amiben lakom tulajdonképpen Nemesvitán, 91.
Hogy fedezted föl Nemesvitán?
Azt nem mondom, az hosszú történet. Hosszú történet, de mindegy, barátokon keresztül véletlenül. És akkor itt voltunk, és akkor 96-ba mentem, kb. Túl hosszú. 96-ba mentem korai nyugdíjba, 62 évesen.
Igen, 93, egy irodalmi hazaérkezésed az 93-mal kezdődött, ugye? Akkor jelent meg az Orpheusnál az első kötetet.
A kötetet,
a teremtés előtti ember. Hát igen. Az már egy belépő. Íróként beléptél.
Az úgy jelent meg, hogy az a magvetőnél lett volna, és akkor a magvető tönkre ment. Hegedős Mária volt, még beszéltem vele, az igazgató. És akkor a Deák Laci volt, az Orpheus, az a magvetőnek volt a líra része, ugye? És akkor a Deák Laci kimentette úgymond a kötetemet, és így adta ki aztán 93-ban.
Mit jelentett neked ez a kötet? Ez megint a hihetetlennek kategóriába tartozik, hogy Magyarországon könyved jött?
Nem, mert akkor én 91-től jelentem meg folyóiratokba, és valami oknál fogva engem nem publikáltak, mert az Alán akart, az Alán annak idején a kortársnál volt, és valami oknál fogva engem és a Szivárványnak a szerkesztőjét nem publikálták Magyarországon. Mindenki összes barátot publikált, tehát a Bakkuc, a Géfin, a Kütéz, engem nem publikáltak, de aztán 90-től kezdve állandóan publikáltak ténylegesen. Úgyhogy én hát nagyon örültem, hogy megjelent, persze, de nem, ez egy nagy meglepetés volt tulajdonképpen, amit még a Lívia, Mátis Lívia adott ki, és a Keszthelyi Rezső szerkesztette őket, én kértem meg a Rezsőt, aki a Magvetőnél volt Hajdanában.
Ja, de most akkor az emberpassióról beszélsz, igen, a gyűjtemény.
Úgyhogy ez volt mondjuk a... Ez esemény volt számomra nagyon. Hát az is esemény volt, de őszintén most nem emlékszem, hogy örültem neki, de...
És akkor a hazajövetel az teljesen egyértelmű, megfontolt, előre eltervezett
96 volt,
mert ez egy nagy korszak.
Igen, 96-ból van a személyigazolványom, meg a jogosítványom. Attól kezdve két havont, a feleségem azt kérte, hogy két havontnak, két hónapnál tovább nem maradjak kint, és akkor ez így is ment, 98-99-ig, és akkor én ebbe belefáradtam. Most ő antropológus volt neki, és ott dolgozott egyetemen, ott jelentetett meg, úgyhogy arról nem is lehetett szó, hogy ide költözzön. Én meg itt voltam otthon. Ez egyszerűen így van.
És így kerek a világ, hogy Budán is van egy lakásod, és...
Hát a Budán a lakás azért helyzetben, mert addig én vagy a Jovánovicséknál, vagy pedig a Kövesse Zoli barátomnak
hát kell eltűnt. És hát eljársz eseményekre, rendezvényekre, neked kell egy fővárosi támaszpont.
Hát kellett egy ágy, igen. És annak
és egy jó volt... hely, ahova jó elmenni hozzád, és még jókat főzöm is.
És szilveszter.
És szilveszter. Nem, évek óta ilyen rendszeres dolog, hogy együtt szilveszterezünk többen. Na, és ez tényleg a Városmajor utca az egy fogalom, és jó hely. No, rendre elkezdtek jönni a köteteid, tehát tényleg hazaérkeztél, több műfajban dolgozol, esszéket, tanulmányokat írsz, írtad a verseket, megírtad a regényt, amit most már itt elsütöttünk, a Gyilkosság Alaszkában, ami kilóg a te általános irodalmi működésedből. Ez egy különös krimi, nem a szokásos Sherlock Holmes történet egyébként. Megtaláltad itt így a helyedet itt?
Hát nézd, amennyire meg lehet ezt. Tegnap.
Szóval mi a könnyű és mi a nehéz ebben a helyzetben? Kérdem hát röviden és
célra. Az, hogy az ember elismeri, az a fajta, az ember soha nem is befogadva igazán. Ez a kemény igazság. Hát ez tegnap elhangzott a Ferdinándi György, aki itt ült, tegnap volt a 80. születésnapja.
És azért is jött el, hogy meghallgassa, hogy te mit mondasz erről.
És ezt sokszor megírtuk, leírtuk. Én is megírtam számtalanszor, voltak a határon túli konferenciák, elmondtam. Az a helyzet, hogy én különben megmondom, annyi van, hogy sokkal jobban éreztem magam kint is, és azóta is így van a határon kívüliekkel. És azok velünk, tehát az erdélyiek, a vajdaságiak, a felvidékiek, úgyhogy nem véletlenül, hogy végül a Kaligram kiadónál jelentős már vagy
aktörben.
De egyszerűen már a konferenciákon, ahogy együtt jöttük, ahogyha mit tudom, a Grand elkezdett, vagy én elkezdtem valamit mondani, a Grand Lajos bólogatott nagyokat, és aztán volt egyféle ilyen érzés, és ők is így érzik, és bizonyos értelemben igazuk van, mert hogy mit tudom én, a Tolnai Otto ugye megkapta most már évekkel ezelőtt a Kossuth díjat, minden. De az nem jelenti, hogy a Tolnai Otto úgy van itt, mint egy magyarországi Kossuth díjas költő.
Ronda erőszakos leszek, de ezt a pár sort felolvasnám, te fogalmaztad meg, tehát belőled szólok én most, te hangodon. A Bretton Hídon Atlantisban című kötet hátlapján olvasható ez. Aki ezeket írja, már mint írod magadról, 40 éven át külhoni magyarként Angliában, Amerikában és Nyugat-Németországban is élt, 22 évestől 62 éves koráig ott pácolódott, egyesek szerint fertőződött. Ezen változtatni nem tud, és nem is akar. Máshogyan nézi ugyanazt, mint a belgoniak, akik magukat határon belülieknek gondolják, mivel magyarországiak. Ez a máshogyan néző, máshogyan nézetként is a határon túliakkal, felvidékiekkel, erdélyekkel, vajdaságiakkal érezte és érzi magát cinkosnak. A maga mentségére csak azt tudja mondani az eklézsia megkövetése nélkül, hogy nem idegen szemekkel néz, hanem idegeneknek idegenben megélt ismeretével is. Tehát ez a mi más a látásod.
Igen.
És ezért megmarad egy idegenség érzés itthon. Noha nem tudnál máshol élni, azt hiszem.
Hát most már biztos nem megyek.
És egy dolog, amit még font, úgyhogy itt most bocsáss meg, de ezzel tömören azért vettem elő, és ezért is másoltam ki ezt az idézetet, mert ez gyönyörűen és egyértelműen kifejezi. Másik az, hogy ugye, amit tudom, hogy vallasz és fontosnak tartasz elmondani, hogy a nyugati magyar irodalom már megszűnt. Nincs.
Így van.
Volt, elindult, feladata volt, küldetése, de kiment a
rólad. Fordítva mondtam, neked is azt hiszem, a nyugati magyar irodalmi élet megszűnt.
Az
élet, igen. Az a nyugati magyar irodalom ma nincs. Nyugati magyar irodalom ugyanakkor, mint egy lezárt egység létezik, kutatható, olvasható, lehet foglalkozni, ez van, és hát remélem marad. Sőt, remélem, hogy jobban rájönnek, hogy mi jött akkor kint létre.
Tanulja
mint része, különben a Gyuri is.
Na de ezt a látásmódot, akik ti hazajöttetek, hoztátok magatokkal.
Igen,
tehát tulajdonképpen ezt írjátok tovább, de most már ez az érdekes, hogy hazai hatás is benne van,
persze.
És benne van az egész Kárpát-medence is. Úgyhogy hihetetlenül sok rétege van a ti gondolkodásotoknak, ami nehezebbé is teszi az életet, nem?
Hát a miénket is.
Azért ez elég tétel? Hogy visszajöttél, és itt...
Hát nézd, de elég tétel, nem? Hát az elég tétel, hogy vége van annak a rendszernek, az elég tétel.
Amit
az,
hittél, hogy... nem hittél soha, ugye?
Nem hittem soha, azt mondom.
Igen, ezt
mondom. Az nem elég tétel, hogy akartam egy... Az nincs itt. Nem
micsoda nincs?
A kiskönyvben. Egy verset,
a kiskönyvben, adok én.
Tudnék, ez...
Mi vagyunk keserű, most a vandálok?
De igen, de ebben van egy vers, és hagyj fejezzük be ezzel, mert ebben benne van az is, amit...
De még vissza kell hoznunk, tudod?
Mit?
A legelső verset.
Ja. Jó, ezt hagyj... Na, hol van ez?
Igen, ez hiszem három éve jelent meg ez a köteted, ugye? Azóta nem jöttek verseid. Apad a költő?
Hát apadok, igen.
Hát, és nem jön a dagály?
Dagály? Na, hol van ez a pillanat? Egy pillanat megtalálom előtt.
Ha mondod a címét, az első vers is.
Hát. Érdekes, hogy amikor annyira nem találom.
De?
Nem volt példányom, különben meg elhoztam volna, csak nem. Tudnék, ebben benne van az az érzésem a...
A címe eszedbe jut?
Hát én azt hittem, hogy 1958, de nem az. Mit lesz ez? De azt is elolvashatom, az is megteszi tulajdonképpen.
Most nekem így mesélnem kéne itt közbe, de hát ha azzal megzavarom a keresést.
Ez megvan. Az, megvan? A címe, hogy íme. Az első négy sor, az benne van, volt egy versem, amit hajdanában szintén, az a címe, hogy a Gyászmise a Hattyú utcai kocsmában. Ezt akkor írtam, amikor a Nagy Imrét kivégezték. És annak az utolsó négy sora, az ennek az első négy sora. Úgyhogy idézve van itt bent. Csapataink harcban állnak, a kormány helyén van, a sírban. és lesz ideje a feltámadásnak. Így hisszük, és mi hisszük, így van. Egy kis időre úgy tűnt, eljött az idő. Mégsem. Felosztjuk az oszhatatlant, nem segít a föld, az ég sem. Nem segít Isten, ember. A kormány még mindig a sírban, verekszünk és kiabálunk, mindegyikünkben sírban.
Tartottam vissza a köhögést, és mondom, hogy a versedet ne röntsam el. Egyébként irdomázim van, mert két napig úgy ugattam, hogy alig bírtam beszélni. Ja. Na, és na, hát lassan eljön a szabadulás ideje, illetve ha önök kérdezi, akarnak, arra mód lesz. Sőt, még egyet elárulok, itt van körünkben Bakó Anna Mária, idejött a fenséges budai várból, és hozott Sándor Andrásnak az emberpassi...
András Sándornak, bocsánat. Legalább itt.
Ja. Na de én most gondoltam, hogy az ember szagy hozzam elő, aki dedikálni fog. Ja. De hát András Sándor dedikál, persze. Tehát elhozta az Emberpassió című kötetet, aztán még itt mindjárt ki kell találnom, hogy mit. A Szent Kujon megkísértését, és még egyet, mit hoztál még, Anna Mária?
Breton hídon
át az Atlantiszba. Igen, amiből idéztem ezt a hova tartozásos részt, tehát ezt a dilemmát. És hát az a kötet azért is érdekes, mert rengeteg határon túli magyar íróról is szól, mert rengeteget olvasol, ahogy elnézem én ezekből a könyvekből.
Hát olvasok, más is
megtesz. És én adok egy mikrofon.
Igen, ja. Ja, hát olvasok persze, hát rengeteg, nem olvasok nagyon sokat, egyre kevesebbet, mert nincsen időm rá.
Írni, hol tudsz jobban, Budán vagy?
Lent.
Vitán?
Ott az a nyugalom.
Na, hát azért végül akkor azért úgy nagyjából kerek lett a világ, azt hiszem, leszámítva. Mi az, ami idegesít itthon? Azért ennyit még
mondtam. Ez, amit most elmondtam. Ez számomra felfogadatlan mai napig, úgyhogy ennek iszom is a levét, mert én nem vagyok hajlandó nem szóba állni emberekkel, azért mert itt vagy ott vannak. Megvannak a szimpátiáim, de ugyanakkor vannak, régen ezek barátok voltak.
Hát nem beszélve, hogyha sok gondolatot hallunk, ha még ütközik is a miénkkel, attól mi is gazdagodunk, mert a saját gondolkodásunkat is elindítja, vagy vitára ingerel, és az azért agyérésítő.
Szóval az, hogy az ember, hogy hol publikálsz, akkor már,
Bélyeg.
Akkor már kész, ugye?
Na és mi a jó? Tegyük a végére, legyen happy end.
Ne legyen.
Akkor
legyen egy kis valóság.
Ennyi én mindig szeretővel mosni, jó? Akkor viszont... Én nem tudom, de ez még egyszer az üzenet nélküli parkodó futár, jó? Ja, a végére. És kíváncsi vagyok, hogy most egy kicsit másként szól-e, hogy valamit megtudtunk, valamivel többet.
Köszönöm, ez a felfogadatlan ország, ez Amerika, nem Anglia. Anglia az furcsa ország volt, de én mindig úgy éreztem, hogy ez a második ország, amiben élek. Mindig bizarr volt beszállni egy liftbe, és we are having a nice time, don't we? Szép, ugye, a szokásos hát lingdumák, ugye, de ez egy ilyen sziszoltságot ad, így meg egymásra néz az ember, és unyorít egyet, vagy hallgat. Na, miután éveken át egy felfoghatatlan országban éltem, hihetetlen helyeken éveltem, évelődtem, üzenet nélkül iparkodó futár, egy reggel a tojás feltörése közben belém tétovázott a felismerés, a dolgok hihetetlenné talán csak akkor válnak, amikor hinni kezdi őket az ember. Vagyis most éppen érkezőben vagyok.
Ez jó, törjél föl sok tojást, a jó gondolataid származnak. Egy valamit szeretnék, az elején elsütettem, hogy szeretném köszönteni azért Cigány Magdát, aki életednek hosszú évtizedek óta tanulja, és Anglia 56-osok.
És Sepsi Csongor.
És még és még egy kulisszatitkot azért elárulok. Ágnes, remélem nem haragszol, Magda volt az életre hívója ennek a találkozónak. Úgyhogy ő érezte úgy, hogy itt ezen a helyen
túl.
És hát köszönjük szépen a figyelmüket, és tényleg, ha valakiből kikívánkozik valami bölcs gondolat vagy kérdés, akkor tegye meg.
Nem kell bölcs.
Kijavítattam, hogy nem is kell bölcsnek lenni.
Tudom én nehéz.
Tudom én azt nagyon. Tessék, parancsolj.
Mondjál néhány olyan nevet, akik angol nyelven meghatározóak voltak a te irodalmi működésedben. Személyes barátság, Milos például.
Na jó, de az
vagy
Milos...
fontos.
A Cserfán Milossal egy, Berkeleyben egy tanszéken voltunk, hát ő lengyel tanított nyilvánvalóan, én meg magyar tanítottam, de hát, és hát nagyon jóba lettünk. De angol költővel, olyan, aki neves lenne, én nem lettem jó. Egy külön probléma, hogy mi, ami számomra is probléma, de ez így volt mindannyiunkkal, tehát nem csak velem, hogy míg az és nemzedék, az nagyon jóba lett kint a kortárs írókkal és költőkkel. Mi nálunk ez nem volt az egyedüli kivétel, és ez egy ironikus kivétel, tudtommal, a Csokics János, aki jóba lett a Ted Hughes-zal, de azért, mert ő véletlenül a Ted Hughes nővérénél lakott, mikor Angliába került először. De utána jóba lett, és a Pilinszky fordításoknak a minősége az annak is volt köszönhető, hogy a Ted Hughes fordított. A Ciklós István is ebben különben belejátszott, de valami oknál fogva egyikünk se. Na most ez szerintem egy neurotikus dolog volt. Az így és nem... Az I és az turistaként ment Párizsba. Mi meg nem. Úgyhogy az ember jobban védte magát valahogy. Nincs más magyarázatom, de tényleg bizarr, furcsa, nagyon bánom. Németországban is. Nem, minden, megismerkedhettem volna. Itteniek megismerkedtek, mit tudom, az Enzensbergerrel, vagy ezért. Én nem. Akiket nagyon szerettem, Günther Eich, vagy Bachmann, Ingeborg Bachmann. Nem. Hát a fene tudja. Szóval ez egy foglalkozási ártalom, azt mondom. De úgy értem, hogy nem író foglalkozási ártalom, hanem nyugatra szakadt, menekült foglalkozási ártalom.
Köszönjük szépen, és aki szert tesz könyvre, dedikáltathatja. András Sándorral.
Yeah.
És én kérek tőled egy dedikációt, mert ez az egyetlen kötet, amiben nincs benne.
Igen?
Úgyhogy ezzel nyitunk. És én nagyon örülök, hogy ennyien így összejöttünk, remélem nem bánták meg, hogy velünk töltötték az időt.
Így szóba került már Cigány Magda, annak kapcsán is, hogy ő volt az, aki elindította ezt a programot. Én hadd jelentsem be most itt ezennel, ennek a kis közösségnek ünnepélyesen, hogy a nyugati magyar irodalom folyamatos bemutatását tervezzük, aminek az első beszélgetése megtörtént. És ha lehetek ilyen szemtelen, kérhetem-e azt, hogy Ferdinándi Györggyel szeretnénk egy következőt, ha ez valamikor összehozható, és megpróbáljuk talán egy kicsit enyhíteni azt a gondot, problémát, ami eléggé erőteljesen látszik a hazai kulturális világban, hogy nem fordítunk elég figyelmet arra, amire Magda szerint az utolsó pillanathoz érkeztünk, és nagyon oda kellene rá figyelni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és nagyon remélem, hogy ezennel elindul egy olyan sorozat, amit folytatni érdemes, és folytatni kell, és talán az Akadémia könyvtára az egy nagyon jó hely lesz erre. Köszönjük szépen!
Köszönöm.